Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 11. rész.
Bizonyára felfigyeltek rá, hölgyeim és uraim, hogy ebben az úti rajzban a valóság szó furcsa hangsúllyal szerepel. Megvallom, kissé zavarban vagyok, mert munkám kézzel fogható, vagy legalábbis látható dolgokról szól, arról, ami történt, és nem igen tudok mit kezdeni az általános érvényű fogalmakkal. Ezek használatában van valami kényszeredettség, sőt pontatlanság is, kivéve, ha világosan átgondolt, bölcseleti munkákban esik róluk szó. Máskülönben az az érzésünk támadhat-e kategóriák hallatán, márpedig úton útfélen elhangoznak, hogy valami nehezebben kimondható dolgot vannak hivatva helyettesíteni, és ez a dolog így nem csak rejtve marad, hanem rejtekében folyton változik is. Ezért, ami logikus formulának látszik, olykor legjobb esetben is rejtett hasonlat, amiből azonban éppen a képszerű megvilágító erő hiányzik, bábeli hangzavar támad, amelyben közösek a szavak, de más és más értetődik rajtuk, esetleg az okfejtések is közösek, de más és más következik belőlük. Ezek a lehetőségek együttesen is, külön-külön is. A valóság, amelynek említése, vagy felidézése, vagy akár észlelése is állásfoglalás. Ha most az ismerősség érzésére gondolnak, meghitt és félelmetes pillanatok adományára, amikor nem csak érzik, hanem szinte tudják is, hogy ami történik, egyszer már ugyanígy, vagy majdnem ugyanígy megtörtént, jusson eszükbe, hölgyeim és uraim, hogy talán két hasonló, de nem egészen azonos lehetőség találkozásának voltak részesei, ahogyan két szemünkkel is, két különböző, bár egymáshoz látszólag részletekben hasonlító világot látunk, és a kétféle látvány két egészen különböző látóközpontba fut, ezek ismét két egészen különböző személyhez tartoznak, akik persze egyetlen pillanatig sem élhetnének egymás nélkül, de milyen kényszerűek, és milyen könnyen elszakadnak az őket összetartó szálak. Ha pedig egyszerre csak azt veszik észre, hogy idegen ember ül az önök helyén, idegen ember bújt az önök bőrébe, idegen ember támaszkodik az önök csontjaira, illetve, hogy a hely, amelyet elfoglalnak, nem az önöké, hanem valaki másé. A csontváz, amelyre támaszkodnak, nem az önöké, hanem valaki másé. A bőr, amely elválasztja önöket a világtól, nem az önöké, hanem valaki másé. Végezetül az összes emlék és gondolat, amely eszükbe jut, valamint az ész, amely gondolatokat oldoz el magától, nem az önöké, hanem valaki másé. Ha ezt veszik észre, hölgyeim és uraim, fejezzék be az elkezdett mozdulatot, az idegen ember mozdulatát, és gondolják végig az idegen gondolatot. Ha már elkezdtek gondolni az idegen koponyában az idegen agyvelő, egyáltalán viselkedjenek úgy, mint a menekült, akit beköltöztetnek az üresen álló házba, ahol még jár a fali óra, mérjék föl a birtokot, és próbáljanak gazdálkodni, mert ez is két lehetőség találkozása. Ám ez az úti rajz, nyilván sejtik, a lehetőségek másféle találkozásáról szól.
Márton László, Átkelés az üvegen. A beszélgetés résztvevői Forgács András, Németh Marcell és Tomka Beáta. A műsorvezető Mészáros Sándor.
Hazai viszonyok között viszonylag fiatalon, 25 éves korában, 1984-ben jelent meg Márton László első prózakötete, a Nagy Budapesti Rémüldözés. Meglepő, hogy a kritika értően és az írói kvalitásait hamar elismerően fogadta. Nagyjából ez a 80-as években így jellemezhető Márton recepciója az Átkelés az üvegen című regényig, ami után megosztottá vált a kritikai értelmezés. Ugyanakkor tanári tapasztalataim azt mutatják, hogy Márton befogadása nagy nehézségeket jelent a diákok számára, és a szélesebb olvasóközönségben is viszonylag ismeretlen Márton művészete, vagy legalábbis nehezen megközelíthető. Milyen okai vannak ennek? Ezt szeretnénk körüljárni mai vendégeinkkel, Tomka Beáta irodalomtörténésszel, Forgács András író kritikussal és Németh Marcell kritikussal. De haladjunk sorjában. Az első kérdésem az, hogy milyen sajátos írói kvalitásai vannak Mártonnak, és melyek azok a tulajdonságai regény művészetének, elbeszélői karakterének, amelyek újnak, vagy viszonylag újnak mondhatóak a magyar prózában. Tomka Beáta.
Azt hiszem, hogy kétféle fogalom szembeállításával sikerülhet, vagy kísérelhetnénk meg ennek a helynek a kijelölését. Tehát az értelmezés, vagy az interpretáció érdekében. Azt hiszem, hogy egy hagyományosabb narratív logika az, ami nem, semmiképpen nem értelmezheti ezt a regényírást, és tehát valamilyen alternatív logikáról kell gondolkodnunk, és nyilván itt kellene fogalmakat keresnünk ennek az elbeszélő módnak a leírásához. Azt hiszem, ha egy elég gyakran előforduló fogalompárt említenék azt, hogy világszerű vagy szövegszerű fikció, akkor ez is egy kicsit közelebb vihetne bennünket a kérdés föltárásához. Ebben a világszerűben nyilván egy olyan fajta logika működését érhetjük tetten, amelyben pontosabban rekonstruálható történetnek, cselekvésnek, térbeli, időbeli viszonyoknak a kauzális összefüggése. Egy másfajta rendszerben szerintem ettől távolodik az elbeszélés, és valami olyasmire kerül sor, hogy nekünk tulajdonképpen azt a fajta logikát kellene értenünk és követnünk, amely ezt a másfajta rendet és rendszert megteremti. Most itt van Márton Lászlónak rendkívül sok eredeti ötlete és megoldása, és azt hiszem, hogy valahol nagyon általánosan talán itt ezen a terepen kellene keresnünk az ő elbeszélés módjának a rendszerét és próbálni interpretálni.
Forgács András?
Én úgy gondolom, hogy a Mártonnal egy olyan új hang szólalt meg, aki egy olyan mennyiségű kultúrát és formavilágot görget magával, nem akarok az irodalomtörténeti kategóriákba belemenni, ami bizonyos fokig talán emlékeztet a Szent Kutira, egy nagyon nagy különbséggel, azzal, hogy ő ezeket a formákat, amiket magával görget és értelmez alatt a német romantikától a múltszázadi magyar regényen keresztül a prózódián át, mindig egészében helyezi bele a műveibe. A Szent Kutinál azt látom, hogy a személyiség egy hatalmas monológiában görgeti ezt a kulturális apparátust. A Márton Lászlónál viszont azt látjuk, hogy minthogyha regényeket írna, nem egy regényt ír, minthogyha formákat tenne egymásban. Na most ezt egy átlagolvasónak, hiszen végülis ez volt a kérdésed, pokoli nehéz követni egy Ingyencnek, egy irodalmár Ingyencnek, egy irodalomtörténész Ingyencnek, vagy a Márton László barátjának viszont egy élvezet, hiszen fantasztikus, brilliáns dolgok történnek a nyelvele közben, és aki őt ismeri, vagy akinek van türelme hozzá, az megismer egy személyiséget is, mert aki megnyilvánul, hogy egy sorsképletet, amit Márton Lászlónak lehet nevezni, de egy átlagos olvasó számára egy olyan akadállyal kezdődik, bármilyen látszólagos könnyedséggel is vannak megírva ezek a novellák, amit a harmadik bekezdés után esetleg már nem képes élvezettel spontánul követni. De valami olyasmi történik mégis, ami miatt egy nagyon jelentős teljesítmény a Márton Lászlóé. Magyarán, hogy ezek beemelődnek az irodalmi nyelvbe, ezek a formai tudások, ezek a formaképletek, értem ez alatt a középkori irodalomtól, vagy akár az ókori gondolkodásmódtól. A kérdés csak az, hogy miképpen, ezt lehetne elemezni egy irodalomtörténeti hitában, de ez nem érinti a te alapkérdésedet, hogy ami a népszerűség kérdésének lehetne mondani, ami szintén az irodalom egyik fontos, minden művészetnek egy fontos jellemzője, hogy mennyire képes áttörni azt a fajta szűk kört, amit egy elitnek vagy egy irodalmár elitnek nevezhetünk, és mennyiben szól egy szélesebb közönséghez.
Németh Marcell?
Én azt gondolom, hogy ami a Márton prózát teljesen újszerűvé, vagy teljesen különösé teszi a jelenlegi irodalmi kontextusban az, hogy nem sok írót ismerek jelenleg Márton Lászlón kívül, aki egy olyan játékosan kényszerítené magára egy korábbi hagyományrend, tehát különösen a német barokra gondolok, formakultúráját és nyelvezetét, figuráit, amivel valójában egy teljesen szinte egy klasszikus tekintélyt követ, tehát hihetetlenül erősen adaptálja magát ezekhez a formakultúrákhoz, és ugyanakkor ugyanazon a szövegen belül ennek egy tökéletes paródiáját, tehát egy tökéletes szatiráját is tudja adni. Véleményem szerint a Márton regények hihetetlenül kitágítják azt a perspektívát, ami egy szintiszta nyelvi konstrukcióban egy tragikus szituáció és egy szatirikus szituáció között fent tud állni. Hogy ennek milyen új elbeszélő technikái vannak, arról gondolom majd a beszélgetés többi részében részletesebben kitérünk.
Hogyne, először arra kérdeznék, amit mind a ketten már szóba hoztatok, és amely a kritikákban is szinte az első kritikáktól újra és újra visszajön, hogy Márton Lászlónak az idegenszerűségét, pontosabban a német manierizmushoz, barokkhoz, koraromantikához kötődő e tájon ismeretlen formakultúráját és erudícióját hangsúlyozták. Véleményetek szerint, bár már utalt Forgács András arra, hogy a magyar próza történetében milyen előzményei, hagyomány előképei vannak Márton elbeszélői művészetnek, vagy valóban ennyire kívülről, idézőjelben hangsúlyozom ezt, hogy kívülről, tehát a német manierizmushoz és barokkhoz, a magyar hagyományhoz nehezen illeszthetően kötődik Márton elbeszélő művészete?
Hát szerintem nagyon kötődik a magyar elbeszélő hagyományhoz, csak egy mondhatni, hogy a Vörös Marti korabeli, vagy a felvilágosodás korabeli hagyományhoz kötődik élesen és pontosan, de ez nyilvánvalóan egy hozzáértő ember, vagy maga a szerző egész pontosan ki tudná nekünk mutatni. Én úgy gondolom, hogy ő nemhogy idegenszerű a mai magyar irodalomban, hanem a legközepében van. Tehát, hogy a befogadásnak ez a kettősége, vagy amit elég élesen fogalmaztál, hogy az átkelés az üvegennél megoszlott a kritikai fogadtatás, hogy ez szerintem független ettől a kérdéstől, és nem is kell ennél leragadnunk nyilvánvalóan, mert én azt gondolom, hogy talán inkább arról van szó, hogy hihetetlen sokféle hagyományt képes egyszerre követni ezzel a nagyon tágas és egyetemes kitekintésével, legyen az a barokkén, vagy legyen az a korai romantika. A kérdés az, hogy mi az a, és én mindig erre térek vissza, és nyilván a beszélgetés során is mindig erre fogok visszatérni, mi ez a személyes sorsképlet, ami megjelenik a Mártonban, ami összetéveszthetetlen. Mert egyik dolog az, hogy valaki irodalmi szövegeket zseniálisan létrehoz, és a másik dolog az, hogy érzékelhető-e a világ számára, hogy itt egy más személyes sorsképlettől független sorsképletet látok, vagy egy írót látok az írók között. A befogadás kettőségét az okozza, hogy egy írót látunk az írók között, és nem látjuk az írót. Már én látom speciál, tehát nem önmagamról beszélek, hanem esetleg egy olyan körről, ami nem rendelkezik azzal a kulturális apparátussal, mint mi, sem azzal a személyes tudással róla.
Tunka Beáta?
Abban a közvetlen időbeli összefüggésben, amikor az átkelés az üvegen megjelent, tehát hogyha ezeket az éveket tartom szem előtt, és arra gondolok, hogy mi határozta meg a 80-as évek második felének, 90-es évek elejének a magyar regényét, akkor legalább három jelentős mozzanatot említenék. Elsősorban azt a fajta prózaírást és azt a regény szervezést, ahogyan ez Mésző Miklósnál megjelenik. Tehát egy különös sokrétűség az időtapasztalatnak a bonyolultságából következő különös bonyolult történet szövés az, ami nála fölbukkan. Nádas Péter valami mást csinál, nála egész nagy tömbök, regény szólamok haladnak párhuzamosan, és alakítanak ki egy egészen különös polifon nagy szerkezetet. Na most nagy formában és nagy szerkezetekben gondolkodva föltétlenül a következő Márton Lászlónak a vállalkozása. Tehát az átkelés az üvegen egy másfajta bonyolultságot képvisel. És úgy hiszem, hogy nem csak történet síkoknak, nem regény szólamoknak, tehát nem nagyobb tömböknek a variálása, visszatérése, visszahozása, előtérbe állítása játszódik le nála, hanem tulajdonképpen több világnak, párhuzamos világoknak az együttese. Tehát egy különös belső bonyolultsága ez, már nem az egy regény világon belül, hanem az a benyomásom, hogy itt több, már nem szólamok, hanem ezek önálló világok és világrétegek. És aztán megint egy sor nem csak értelmezési problémát, hanem más regényelméletét is fölvet.
Alig emlékezünk, hölgyeim és uraim. Önkényes utánzás, vagy igába fogott képzelet játéka, minden visszagondolható célunk és elmulasztott lehetőségünk, ez az útirajz is. Ezért apró emlékeztetőkkel szeretném önöket meglepni, figyelmüket kormányzó hasznos kis ajándékokkal, amelyek úgy borulnának lelkük szőnyegére, mint szeretetről tanúskodó csecsebecsék a ragadozó karácsonyi bevásárlás után, és mindez történjék azért, hogy már most fölkészülhessenek arra, hölgyeim és uraim, ami a leírás következő szakaszában kezdődik, noha nemzeni képes árnyékában álltunk eddig is. Az utánzás megbosszulja magát, és a képzelet rátelepszik az észlelésre, ahogyan az összevásárolt ajándékok fölött kigyulladnak a színes kis villanyégők. Igaz is, mire fölkúszott a higany a hónom alá szorított üvegcsőben a 39-esig, lehullott az első hó. Csak úgy fehér lettek a háztetők a kora délutáni sötétségben, és a háztetők alatt városunk lakói díszíteni kezdték a háztartási boltokban kapható műanyag fenyőgaljakat. Meghitt karácsony est ígérkezett, ünnepi vacsorával, rádiószózattal, kétnapos munkaszünettel, majd a lepergett esztendő vidám pokolra küldésével, de mire leráztam a hőmérőt és átfordultam, hosszabbodni kezdtek a nappalok, összegyűrődött a kémények fölött a hóréteg, és a rozsdás ereszt csatornákból imitt-amott kis vízesések lengedeztek. Oly gyorsan történt mindez, hogy egyszerre csak bezúzódott az ablak amúgy is repett üvege, és bezúdult a hideg levegő, és az üvegcserepekkel együtt a szilánkokra tört látvány is ott hevert a padlón. Ott hevert az, aminek folytatása vagy maradéka továbbra is a keretből meredező szilánkok mögött mutatkozott, az, ami kívülrekedt életem szegényes körén, az, amit aztán az ágyból kihajolva üggyelbajjal szedegettem össze, és rakosgattam jobb híján a citromos tea mellé, vigyázva, nehogy összekeveredjék az antibiotikum sárgás labdacsaival, az, aminek semmi köze sem volt az üveg hiánya mögött hullámzó sejmes kék felületekhez, amelyek színében a megsemmisült alkalmak és látványok sokasága csillámlott. Ott hevert a padlón, délutáni verőfényben és vakolásra szoruló teljességben a szomszédház betüremkedő szárnyának csupasz tűzfala, vak ablakokkal és golyónyomokkal, akárcsak a szemközti ház legfelső emelete, amelynek függő folyosóján hébe-húba még mindig felbukkant jégcsap Jenci, hol meglobogtatott, mint zászlót vagy érthetetlen híradást egy véres hálóinget, hol kivonszolta dög nehéz táskáját, felnyalábolta, és mutatta, hogy üres, mint régen, hol meg fölfújta magát, hogy minél nagyobb legyen, és tényleg olyan vastag lett, mint egy hordó, de mielőtt megpukkadt volna, ketten vagy hárman kirohantak, oda szorították a vaskorláthoz, kipréselték belőle a levegőt, és bevonszolták. Mintha mi sem történt volna, mintha nem is hevert volna citromos teám körül a szétzúzott külvilág. Végük láthatatlan egyenes vonalak vezettek az üvegen túlra, megválasztható célpontokat ejtettek útjukba, de most látszott, hogy ezek valóban csak pontok voltak, vagyis a célmámorban elfoszlott a kiterjedés. Városunkban a fák, ha megvoltak, valahányszor benéztek, látták, úgy üldögél, vagy éppen tesz és vesz odabent a lakosság, mint egy nagy kirakatban, bár kívülről nézvést is kedvetlenül, és gyakran le kellett húzni a redőnyt, mintha nem akarna menni az üzlet. Szemeink nem nyíltak tágra, mint a régi szobrok szeme, fogyott a világ, noha nem ittuk magunkba, s korszakká vált a mulandóság, amelyen át kellett volna csodálkoznunk magunkat, ha tudtunk volna csodálkozni még. Mi azonban célpontokat követtünk és követeltünk, tárgyai határával együtt meglelte saját végét is a látás. Túl volt az üvegen az arénaút, és a harckocsik számára lebetonozott városliget. Benne szobrok, amelyek a csodálkozást épp oly kevéssé akarták ábrázolni, mint kiváltani. Szélén a szép művészeti múzeum, amelynek új szellemű homlokzatát nem rejtette fürkésző tekintetünk elől sem a műcsarnok, sem az emlékmű. Túl voltak az üvegen a nagykörút felé futó keskeny utcák, amelyek élesen határoltak hajdan társadalmi rétegeket, később ezek hián önérzeteket és életmódokat. Az utcák alatt, homok és kavics lerakódástól födve, az a dolomit lap, amelynek folytatása Gellért-hegy néven türemkedett a Duna fölé, tetején ismét csak szobor, ezúttal nő alak, amely a felismert kényszerűségről volt elnevezve, s fölfelé tekintett, mint aki már kigyönyörködte magát hazánk jelenlegi területében, és most annak égi mását keresi. Odafönt éjszakánként rendre föltünedeztek a csillagok. Ők is újak voltak. Újfajta képekben csoportosultak, leszámítva néhány kivételt, amelyek hunyorogva jelezték, milyen huncut és mennyire kozmikus a változás. Ott világított a szabadság szobor fölött a csillaggá változott Rákóczi. És a vele konjunkcióban álló vacsora csillag még mindig Vénusz attribútumaként. Majd megérkezett a göncölszekér, a fiastyúk és az újak. A platánlevél, a hegedű, a medúzafő, a fecskefészek, a sarkantyús csizma és a többiek. Átvillantak a gomolyok résein, ha jöttek az éjjeli felhők, mintha távoli pillantások lettek volna. Gondosan formált, bár gyorsan enyésző pupillán keresztül, ők voltak talán, akik csodálkoztak helyettünk. Állapot volt ez hideg és homályos. Nem is láttam a szobafalait. Még a lehelet is csak azért látszott meg, mert volt egy kis belső fénye. Szerettem volna hinni, hogy a szájamból indulnak el az éjjeli felhők és körbejárnak, aztán dolgok végeztével visszatérnek, hogy hírt adjanak arról, ami szilánkokra törve hullott a szobába, az egymásra gyűrődő tájakról, az utakról, amelyek új és új célpontok felé kanyarogtak a fűben, a városunkhoz három felől közelítő hegyvonulatokról, a Duna hosszúnak ígérkező hallgatásáról, a tarka földfelszín tépett és dúlt, mégis adakozni vagy befogadni kész redőzetéről, és a csillagokról is, de csak mellékesen, a hajnalcsillagról, amely a vacsora csillag lárvája, az utolsó negyedébe lépő holt hajnali vonulásáról, az ismeretlen célokat szolgáló feltűnőfényű mesterséges égitestekről, aztán a harmatról, a hajnali párákról, a szüretek és aratások reményéről, a rajokba verődő varjakról, a gyakorlatozó katonákról, a csordákról és a nyájakról, a bányákról és a meddőhányókról. Mindam a tágasságról tehát, ami szembenéz velünk egy el nem képzelt nyári pirkadatban.
Csak azt kérdezem, hogy mi a történet? És a nádasnál, amit mondtál, ott kristálytiszta, bár egy hihetetlen bonyolult módon összeszőtt történetről van szó, vagy három történet, vagy tízről. Az a kérdésem, hogy mi a történet?
Egy története nincs?
Nincs.
Nincs.
Sok mert van. A mészőinél is van történet. Hogy? De mi az? Próbáljuk meg megfogalmazni, mert engem rendkívül érdekelne.
Hogyne. Én úgy érzem, hogy az átkelés az üvegen annak a lépésnek a dokumentum, amelyben csak ugyan a mimetikus módusz teljes mértékben elveszíti az érvényét. Tehát nem határeset, hanem ez egy teljes mértékű átlépés egy olyan formálásban, amelyben az empirikus tapasztalat lényege változott meg. Tehát tulajdonképpen tapasztalatként, vagy empirikus világ rétegként szerepelhet közvetlen tényanyag, vagy rekonstruálható töredék, esemény, sor, törmelék egyéb, de legalább ilyen erejű és ilyen jelentőségű a képzeletnek, vagy akár az intellektusnak az anyaga. Tehát nem, nincs. És azt hiszem, hogy azzal mondott a regénynek, amikor formálást említi, és arra utal, hogy itt tulajdonképpen nem más, mint fogalmak, szavak és gondolatok formálása folyik. Ebben a mondatban úgy érzem, hogy ez már nem csak egy önreflexió regénynek, és itt nem közvetlenül csak szóvá teszi az éppen aktuális folyamatot, amelyben a regény megszületik, hanem annak az elismerése, hogy egy tudatti, egy intellektuális tartalom anyag és az imaginációnak, a képzeletnek az anyaga legalább olyan erőteljesen lehet valóságanyag, ahogyan ezt egy más valóság értelmezésben fölfogtuk. Tehát itt tulajdonképpen a tapasztalati anyag az, ami hallatlanul kibővül, és ami oly módon válik regényanyaggá és elbeszélhetővé, ahogyan ez korábban nem.
Én azt gondolom, hogy pontosan azt kell majd megbeszélnünk, hogy mi is lesz annak az elbeszélőnek a sorsa, aki ezek mögött, az elbeszélések mögött áll, vagy állhat. Én szerintem a Márton egy hihetetlenül érdekes játékot kezd el azzal, hogy úgy viselkedik, mintha valóban egy 18. századi, vagy valamilyen teljesen imaginárius irodalmi kontextusban neki be kéne hoznia újra a magyar kultúrát, fel kellene töltenie. újra tanulnia kellene, újra be kellene mutatni, újra szabályokhoz kellene alkalmazkodni. Eljátszik azzal, mintha ő egy szabálykövető poétikát csinálna. Ennek nyilván nagyon sokféle történeti síkja van, nagyon sokféle kulturális síkja van, és ami az igazi probléma benne, és azt hiszem, hogy az írói probléma is, illetve és aztán a kritikusoknak is elsősorban ezzel a problémával kell majd szembesülniük, hogy Márton László elbeszélője egy vitathatatlan olyan elbeszélő, aki ebben a regényben a saját maga eltüntetésén munkálkodik. Tehát ugyanúgy, ahogy a valóságnak is az eltüntetésén, tehát a lehetőség szerint a metafizikának is az eltüntetésén, tehát minden elbeszélés metafizikai rossz lelkiismeretének a megélése történik ezekben a regényekben.
Mi a korábbi Márton műveknek és az Átkelés az üvegennek viszonya? Tehát ezt mennyiben önálló fejleménynek, vagy önálló útnak, illetve előkészületnek tartjátok? Másik kérdés, hogy amit Forgás András érintett, hogy milyen nyelvi magatartás és személyiség felfogás jelenik meg Márton művészetében, és ez az Átkelés az üvegen című regényben hogyan jelenik meg? Ez lehet, hogy túl hosszú kérdés, akkor tehát haladjunk az elsőn.
Én úgy érzem, hogy annak a szembeállításnak, hogy személyes, személytelen, tehát a kétféle elbeszéli magatartás, vagy a közvetlen az ich, meg az er, meg az ő, meg az én elbeszélő, szóval ezek kezdenek elégtelenekké válni. Tehát nem hiszem, hogy ebben a dimenzióban bármit tudunk mondani erről a valakiről, amely mégis inkarnálódik, és ami valamilyen formában testet ölt. Na most ez a személy, ez a fiktív személy, és legyen az adott pillanatban Richard, legyen valaki más, ez úgy tűnik számomra, hogy szüntelenül alakoskodik, és alakot vált, és alakot változtat. Tehát lényegében azonosíthatatlan, nehezen követhető. Ugyanakkor azt hiszem, hogy új értékek gyűlnek meg körötte, olyan minőségeket tud mégis ez a személy maga köré gyűjteni, amelyekből számomra egy egészen különös, talán egy ilyen specifikus zelbsz fogalommal körülírható valami vagy valaki testesül meg. Egészen másképpen funkcionál a történetem, vagy a történeteken, vagy ezen a világon belül, mint ahogyan egy személyes, vagy egy személytelen figura, vagy egy personális, vagy egy éppenséggel nem personális elbeszélő, vagy szereplő.
Hát én vitathatatlanul folytatásnak érzem az Átkelés az üvegent. Az, ami a saját személyes olvasaitomat illeti, azt hiszem, hogy sokkal jobban értem, vagy vélem érteni a korábbi regényeket is ebből. Tehát hangsúlyozom, nem tekintem előtanulmányoknak, vagy nem vonom kétségbe az autonómiájukat, de szerintem föltétlenül ugyanaz a... Tehát ami az első művekben a játékos tendenciának, akár esetleg a talán túlfokozása is, az Átkelés az üvegenben biztos, hogy beérett. Tehát az Átkelés az üvegennek a hihetetlenül felfokozott játékossága, meseszerűsége bizonyos értelemben, vagy legalábbis a mesei kontextust is magába foglaló narrációja, az szerintem feltétlenül a Márton prózában magában gyökerezik. Pontosan az azt hiszem a nagyon fontos ebben, hogy egy nagy formátumot talált hozzá, tehát valóban nagy regénnyel állunk szembe, tehát valóban egy eposzi kísérlettel állunk szemben. Nem véletlen, hogy itt eposzról kell beszélnünk, és nem egyszerűen egy regényről, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos választópont, ami az eddigi regény prózával szembeállítja, és hangsúlyozom az elbeszélő személyvel is, hogy itt újra kísérlet történik arra, hogy egy felhalmozott próza hagyományon belül, egy felhalmozott tudáson, sőt, annak egy túlélésével, vagy túlérlelésével, vagy túlburjánoztatásával egy olyan elbeszélőt próbál megteremteni, amelyik ebben az eposzi kontextusban gyakorlatilag önálló, magára madarodott kultúrhagyományok között jár, és minden erejét, minden elbeszélői talentumát arra fordítja, hogy a saját elbeszélői belsőségét, immanenciáját, azt mondanánk, azt valamilyen külsőségét tegye. Tehát hogyan varázsolja magából egy olyan hangot, ami fél elbeszélőként, távoli narrátorként maga is eltűnőben bekalandozhatja. Vagy hogyha sikerül neki, hát el kell olvasni az Átkelés az üvegent, hiszen ennek nagyon-nagyon fontos morális tétje van. Sikerül-e újraalapítani bármilyen elbeszélést? Sikerül-e újraalapítani bármilyen várost? vagy a Holdra kell költöznünk, ugye, hogy ez az alternatíva a regényben fölmerül. Tehát mit kezdjünk ezzel, hiszen ezt mindannyian eddig kerülgettük, ez egy nyelvi, tehát nyelvi konstrukcióval állunk szemben. Nem tudati, a szónak abban az értelemben, hogy természetesen minden irodalom nyelvi konstrukció, de tehát Mártonnál nagyon kell arra figyelnünk, hogy a nyelvi erőszakoltság, nyelvi neologizmusok, nyelvi találékonyság, ez mind nyelvivé teszi azt a valóságot, amit be kell járnunk. És nyelvűvé teszi saját maga elbeszélői mi voltját is.
De akkor hadd kérdezzek egy kicsit a fordított oldalról. Akkor milyen akadályai vannak a megértésnek, a befogadásnak? Tehát melyek, amikről itt már az újszerűségéről beszéltünk, de a regény értelmezésekről is felmerült többekben, hogy sokak számára komoly megpróbáltatást jelentett a mi befogadása, és ez feltehetően az olvasók számára még fokozottabban jelentkeznek.
Hát én azt gondolom, hogy ehhez a konstrukcióhoz Márton László szándékosan választotta azt a stratégiát, hogy itt egy mű adaptáció, tehát egy kultúrkincs adaptációjáról lesz. Tehát nem érzem idegennek, tehát nem arról van szó, hogy a mítosz, tehát a görög mítosz, vagy a német barok az egy testidegen anyag lenne, de szándékosan, tehát egy 18. vagy 17. századi attitűddel ő ezt egy elsajátítandó, tehát én ebben világosan látom a művészet csinálás, tehát egy bizonyos Kunstwollen a múlt századi kifejezéssel élve, tehát ennek egy tendenciát, ami szerintem már akkor is egy kétséges dolog volt, de ezen túlmenően pedig
hát elsősorban... Ezt nem egészen értem, tehát bocsánat, rákérdezek, tehát hogy a művészet csinálása mi a baj?
Természetesen nem.
Hogy a fabrikátumszerűségét kérdezni?
Nem, én arra gondolok, hogy ez egy akarás. Tehát abban az értem, tehát a Wollent hangsúlyoztam, tehát nem a Kunstot, hanem a Wollent hangsúlyoztam ebben, tehát ha esetleg nem derült, tehát arra gondolok, hogy ezt szerintem az olvasat magával hozza, egyébként ez nem baj, mert ez minden interpretatív kultúrában így van. Tehát ezt el lehet fogadni, vagy van egy olvasói réteg, vagy történetileg legalábbis ismert egy olvasói hozzáállás, amelyik ennek örül, amelyik tehát a mítoszi figurák magyar tájra varázsolását örömmel fogadja. De nem vagyok már abban biztos, hogy nyilván mennyiségekről is beszélünk, tehát hogy a Márton regének ez a hihetetlenül nagy mennyiségi burjánzása is eleve, tehát egész egyszerűen az olvasatnak a leghétköznapi primérebb szintjén maradva ezt a folyamatot, tehát ezt a kulturális attitűdöt megkönnyíti, hiszen hangsúlyozom, én ezt fontosnak tartom, hogy nem, tehát ebből a szempontból is olvasnunk el a Márton regényt, tehát nem egyszerű úgy elolvasnunk végig, mint egy regény, tehát amelyik önmagában áll, tehát az első problémáját itt látom, hogy ő maga valamilyen értelemben eljátszik azzal, hogy tanító, tekintélyt követő, adaptáló, és őt magát nagyon-nagyon nehéz volna ebből az értelemben.
Én úgy gondolom, hogy vannak nagyon vastag könyvek, amiket az emberek nem olvasnak el, és mégis hatnak. Például a Joyce Ulyssesse, amit én véletlenül végigolvastam, már abból írtam a szakdolgozatomat, de nagyon sok barátomról tudok, aki a harmadik oldalon abba hagyta, de a Joyce Ulyssesse az egy alapvető élmény a számára. Úgy gondolom, hogy egy Márton László könyvének a problémáját kicsit nyersen és durván, és nem ilyen irodalomtörténet, ilyen úgyis össze lehetne foglalni, amit egyik kedves könyvem, tehát erről beszélek, hogy megérinti az olvasó libidóját, bocsánatot kérek, hogy ezt a durva szót itt behozom, vagy a népesség libidóját, vagy a magyarság libidóját, tehát érinti olyan témákat, mint mondjuk a Csokonai Lilivel az Eszterházi, vagy a Nádas az említett könyvével, ahol ugye egy 56-os lövöldözés valahogy egyben mosódik egy fürdőhelyen történő szeretkezéssel, tehát érinte olyan problémákat, amelyek a libidó alatt ugye értjük ezeket az elfojtott tudattartalmakat, vagy ahol egymás mellé kerül mindenféle, vagy egyszerűen csak egy fantasztikus, elképesztő, egyetemes tudással és érzékenységgel megírt interpretációról van szó. Tehát érinte olyan problémákat, amelyek mindannyiunkat a magunk emberi, egyszerű fürdőszobai utcai mi voltunkban is megérintenek. Na most bocsánatot akarok kérni, mert nem várom el ezt ettől a könyvtől sem, meg egyik könyvtől sem, de mégis van egy tudathasadásos állapot a Márton könyve körül, ami mindenki főhajtással nyugtázza a hihetetlen teljesítményt, mint ahogy ha elnézzük a Márton teljesítményét, nem csak ez a könyv, hanem a kritikai munkái, a drámaírása, a fordításai egy fantasztikus nagy személyiséget mutatnak, aki, hogyan mondjam, sokkal nagyobb teret foglal el képzetesen, mint a valóságban. Hiszen gondoljunk csak bele abban, hogy mennyi mindent tett az elmúlt 20 évben. Hogy miért nem érinti meg, vagy mi az, amit nem érint meg, mi az a pont, amit nem érint meg. Engem ez foglalkoztatna ezzel a könyvvel kapcsolatban, és amikor vele erről beszélgettem, akkor volt erről néhány teóriám, annak ellen, hogy engem megérintett, de hát én közel állok a szerzőhöz, és ehhez a kultúrkincshez is, meg ehhez az interpretatív kedveléshez.
És miért? Tehát, hogy mondod, hogy volt néhány egyet. Nem, tehát, hogy te úgy gondolod, hogy miért nem?
Hogy miért nem érinti meg?
Igen.
Hát nincsen, ugyanis megvan nagyon finoman, egyébként meg kell mondanom, hogy úgy tudom, hogy ez párhuzamosan, sőt előbb született, mint nagyon sok korábban kiadott írása, legalábbis ez a szerző információja, tehát ezt sokkal előbb, tehát olyan részleteket emelt be jóval korábban, kezdetlegesebb dolgokból, amiket itt később egy egészé formált. Azért ugye a Holdra kell költözni, de az a valóság, amiből a Holdra kell költözni, ami egy fogtechnikus valósága, vagy egy öngyilkos anya valósága, vagy annak a fiatal embernek a valósága, aki egy olyan világban kénytelen mozogni, ugye a rendszerváltás előtti regényről van szó, ez egy nagyon érdekes dolog, ezt már megírta 90 előtt, nem tudom hányban jelent meg? 92-ben, de ezt évekkel azelőtt megírta, és az a világkép van
bele. Újraírta.
Átírta, de benne maradt az a világkép, ahogyan mi gondolkoztunk, az újságcikkekről, a kommunista pártról, a központi bizottságról, a hírekről, az utcavilágáról.
Na de hát ez a kontextus elillant, tehát hogyha nézzük, akkor a regénynek ez a rétege úgymond történeti érvényű, és csak dokumentum jellegű.
Hát nem illant el, természetesen itt hordozzuk az egész kádárizmust, úgy ahogy van cakpak, itt hordozzuk a fiziognómiánk.
Ez csak a közbevetésként is azért mondtam, mint egy provokatíve, hogy akkor a műnek ez a rétege bizonyos értelemben egy generációval vagy kettővel már csak történeti olvasatként létezik.
Persze, természetesen ez így van. Én nem is, ennél több dolgot mondtam, itt csak egy eleme volt, egyébként nem lényegtelen az író számára. Legalábbis számomra úgy tűnt, hogy neki nagyon fontos feladatként tűzte maga elé annak a deskriptív, érzelemmentes és értékelésmentes deskripcióját, amilyen ez a világ volt, akár egy pillanatában. Most ez a könyvnek a töredékét teszi ki természetesen, de ez nem baj. Én azt mondom, hogy az nem valószínű. Tehát, hogy a Joyce Ulysses-ét mondtam, ahol végül is három nagy főszereplője van, teljesen körülírható három nagy főszereplője van, akik valóságos emberek, a szerző ifjúkori önarcképe, a szerző öregkori önarcképe, és egy nő, akik egy városban bolyonganak. Tehát ezt összetudom foglalni. Ha Laci könyvére gondolok, az interpretációnak ez a minősége engem rettenetesen inspirál. Tehát engem, hogyan mondjam, eltalál a libidómban, tehát mint íróembert, vagy olyan embert, aki a szavakkal foglalkozik. De nem tudom nagyon elképzelni, hogy egy egyetemesebb, kiterjedtebb, és az irodalommal szemben közömbösebb gondolkodásnak, mert eleve nagyobb fogékonyságot tételez föl az irodalmias gondolkodásira. Ami megérinthet valakit, gondolom én, aki csak kinyit mondjuk a könyvesboltban egy könyvet, az a fantasztikus zuhataga és a képzeletnek ez a burjánzása. De ami elbátortalanítja talán a harmadik oldalon, hogy ennek nincs vége. Tehát, hogy mint egy ez a képeknek ez az egymásból való születése, ez nem akar véget érni, és még a 25. oldalon is ezt érzékeli. Más kérdés, hogy a mélyben történik. Ezer is már egy nagyon fontos dolog. Tehát én ezt nagyon primitíven, durván, ugye, hogy megfogalmaztam, tehát egy könyvnek akkor is, ha nem olvassák, meg kell érintenie, nem csak a fiatal kritikusoknak, hanem az átlagolvasónak is azt a nem megfogalmazott világképét, amivel szembe vagy vele együtt élvezetessé válik.
A gyengeség mámora mélyebb és tartósabb az erő mámoránál. Aligha fogják zokon venni, hölgyeim és uraim, ha kicsengésnek nevezett korszakunk meddő percei közepette, most végre bejelentem saját magam kicsengését is. Nem a kis hitűség beszél belőlem, arról még kevésbé van szó, hogy megelégeltem a leírást. Ellenkezőleg, most érzem csak igazán a leírás mámorát, ugyanakkor azt is érzem, hogy ez a mámor nem az erő, hanem a gyengeség mámora. Ha talán azt gondolják, hogy ki akarok bújni a kötelességeim alul, hogy nem akarom összefércelni mindazt, ami szétfeslettel libeg a leírás eddigi kacskaringóiban, akkor tiszta lélekkel mondhatom, hogy ez tévedés. Ellenkezőleg, semmit sem kívánok inkább, mint azt, hogy összefércelődjenek az elkülönzöttek, és látszólag össze nem tartozók, hogy legalább látomásként meglegyen a történet, mint egész. És ha választanom kellene, hogy én legyek-e, vagy inkább a történet, akkor a történetet választanám. Márpedig azt hiszem, választanom kell. És azt is hiszem, hölgyeim és uraim, hogy nem az én dolgom a leírás foszlányait összefércelni. Ez valaki másnak, nálam hivatottabbnak és a mámorral szemben ellenállóbbnak a dolga. Számomra a legfőbb kegyelem volna, ha férc lehetnék a leírásban, ügyetlenül tántorgó, ideiglenes varrat, amely a leírással együtt ér véget, és amelyet a valóságban kihúzigálnak a leírásból. És ha esetleg a leírás úgy viselkedik, mint élő szervezet, és ez a hasonlat nem botlik el a saját szavaiban, úgy a varrat felszívódik, és nyoma vész. Persze mindez nem azt jelenti, hogy most azonnal elnémulok, hogy mostantól szóba sem állok önökkel, hogy kegyelettől elfúló sóhajtás lép a némelykor bizony sületlen tréfák helyébe, de hiszen a kicsengés töredező percei sem azt jelentik, hogy megszűnőben van a világ. Szánnivaló teremtmények, akik azonosnak vélik a világot az érzéki benyomások zűrzavarával, amelynek elpusztításán egyébként serényeni parkodnak, mintha végig gondolták volna, hogy a jelenség és a jelentés közötti botorkálás megismételhető, vagy legalábbis pótolható. Csend van körülöttünk, hölgyeim és uraim. Lárma, rikoltás, gépi zörej nem tompítja finom hallásukat, ám e szavakat a valóságban a kicsengés fülsértő csikordulásai közepette suttogom. És a világ a csikordulásokat is elnyeli, mert a szűnni nem akaró világ ugyancsak a valóságban végtelen egyetértés, az elmúltak és a leváltak és a kicsengettek summája, amelyet elfed majdnem hizaktalanul a jelenvaló, mint univerzális hasonlat, mint közhely, amelyet ember emlékezet óta nem sikerült elkoptatni, mert inkább az ember emlékezet kopott el. Nem arról van szó, hogy megszűnőben van a világ, inkább csak arról, hogy nem szólítható meg soha többé. De mivel az emlékezés, mint mondottam, elkopott, lehetséges, hogy a világ visszamenőleg sem volt megszólítható. Mire önök megkérdezik, akkor hát én kit szólítok meg? És egyáltalán ki vagyok én? Ki az, aki van? Én pedig azt kell, hogy feleljem, aki van, az nem én. Aki beszél önökhöz, az csak egy hang. Önök megkérdezik, nem lesz ez egy kicsit kevés? Egy hang, egy hangúság, amely önmagáról áradozik. Így igaz, beszélek. Holott még csak hang sem vagyok. Ezeknek a leírott szavaknak a sorrendje vagyok. Magánhangzók és mással hangzók végösszege. És ha most önök diadalmasan kiáltják, hogy a magánhangzók a lélek és a mással hangzók a test, akkor éppen azt engedték elillanni, ami a magánhangzók és a mással hangzók szövetségének értelmet ad. Elillanni. Milyen sejmes hangzású szó. Milyen hízelgő. Lehet, hogy nincs is kedvem elillanni. Lehet, hogy kedvem dacára fogok elillanni. Bárhogy van is, el fogok illanni, mert a leírás előterében többé nincs helyem, de nem azonnal illanok el, mert az ügyetlenség volna és kicsinyesség volna. Ígérem, hogy még egy kicsit élvezni fogom az önök társaságát. Aztán illanok. Most pedig legfőbb ideje, hogy számot adjak róla, milyen is volt Anhises a valóságban. Először még nem arról beszélek, hogy milyen volt Anhises, hanem arról, hogy milyen volt a valóságban. A valóságban sötét volt olyan okokból, amelyeket könnyű lesz megmagyarázni, azon kívül ragyogó világosság is volt, sajnos csak a szónak átvitt értelmében. A világosság Anhises elméjéből áradt, olyan elme volt ez, amelyet a felvilágosodás előfutáraként fognak emlegetni. A valóságban egy előkelő ház, egy kastély belseje volt, a kastély belsejében pedig ott volt Anhises. Kicsi hiány csikorgott abban az egzugos homályos térben. Úgy járkált a szobákban és a folyosókon, ahogyan az erekben kering a vér, vagy mint éhomra nyelt rágatlan falat, hiszen az étel sem kívülről szemléli a tápcsatornát. Valami titkos félelem volt ebben, talán attól, hogy az épület egyszer meg fogja folytani. Amikor Anchises külleméről beszélek majd, akkor tessenek elfeledkezni róla, hogy Anchises nem látszik, nem látható, vagy azért, mert nem akar mutatkozni, vagy egyszerűen csak a sötétség miatt. Azon kívül kénytelen vagyok előre bocsátani, hogy a valóságban Anchisessel nem történik semmi, és ha most elkezdeném sorolni mindazokat a dolgokat, amik nem történtek vele, az nagyon sokáig tartana. De hiszen éppen az a legérdekesebb, aminek isteni végzet és emberi számítások szerint végbe kell mennie, csak hogy nincs meg az a vég, amibe menjen, ez a képzelet legizgatóbb fűszere. Anchisest képzelgések rohanják meg. Ez az, ami nem történik. A bölcselő vaktában kitapint egy papiroskát, és idegenszerű nyugodt betűkkel fölírja rá. Lidérc nyomásokból tiszta formát. Lélegzetet vesz, aztán három felkiáltójelet is rak utána. Egy, kettő, három. És mire a harmadik felkiáltójelet leírja, már is kizárólag tiszta formák veszik körül. Az apró papírszeletkéket, amelyekre felejteni valóit rótta föl, egy fiatalkori munkájából gyártotta, szokása volt, hogy kevésre becsült régi kéziratainak hátoldalára cédulázott. Az a munka, amelynek egyik lapját most szelte 8 felé, egy Herold jogi értekezés volt. Anchises, amikor legfogékonyabb és legérzékibb ifjúságában járt, Herold jogi precedensek tanulmányozásában igyekezett rendkívüli buzgalmat felmutatni. Később eszébe jutott, hogy már sok-sok nemzedék óta nincsenek heroldok, nincs is rájuk szükség. Ekkor hátat fordított a herold jognak, de megmaradt benne a dedukciók iránti vonzalom, amelyhez a precedensek taglalása közben szokott hozzá. A dedukciók tárgyait egyébként ugyanúgy elfelejtette, mint az iménti litérc nyomást.
Szerintem valami ilyesmiről szólhat az átkelés, hogy a szemünk előtt pereg az, hogy a történelem átinterpretálja magát, hogy a kultúra átinterpretálja magát, hogy a hagyományból hagyomány születik, és mégis, és ezt látjuk, hát hangsúlyozottan látjuk, tehát a regény a látás metaforájára épül át, de nem látjuk át, nem élünk benne, valószínűleg nem is értjük, és ebből tudok arra rákérdezni, hogy esztétikailag, tehát egy megcsinált szöveg, amely benne áll a hagyományban. Mennyire várható el az olvasótól, hogy azzal a tapasztalattal rendelkezzék az olvasáskor, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve ezt a problémát, hogy primer értelem nem lesz megragadható a szövegben, nem lesz átélhető.
Én nem tartom kudarcnak a könyvet, tehát minden, én ezt egy abszolút sikeres könyvnek tartom.
Bocsánat, a kudarcot akkor idézőjelbe teszem.
Az az érdekes, hogy mikor válik egy könyv, ha már könyvekről beszélünk, és erről az egy könyvre hegyeződik ki ez a beszélgetés, mikor válik úgy részévé annak a kultúrának, amelyben született, hogy mint egy szóvá, tehát egy szóként használható, fogalomként használható, egy érzéki összefoglalás, amit azt mondom, hogy Figaro, akkor pontosan, még ha életemben nem olvastam a Figarót, valamilyen képzet megvan bennem erről, vagy azt mondom, hogy Ulysses, a Joyce Ulysses, akkor van egy képzet bennem, vagy azt mondom, hogy 17 hattyúk rögtön van egy képzet bennem, még ha nem is olvastam. Ez egy furcsa dolog.
Na de hát ez azért intézmény közvetítések és értelmezések által jön létre.
Ez az élete az irodalomnak, mint megkerülhetetlen. Tehát az más kérdés, hogy mi a kezünkbe vesszük, mert ez a dolgunk, és más kérdés az, hogy megtörténik-e a betagolódása, vagy beáramlása abba az érzéki élménybe, amit az irodalom jelent, ami könyvekre is ugye osztódik, nem csak beszélgetésekre.
Én a értelmeválásoknak azt a részt próbálnám kérdezni a továbbiakban, hogy melyek azok a befogadói kondíciók, amelyeket eddig nem tudott megszólítani. Lehetséges, hogy másképpen kellene értenünk ezt a könyvet. Éppen legalábbis nekem a személyes tapasztalatom az volt, és ezért én művet a személyes életemben is nagyon fontos és igen jelentős műnek tartottam a veled való találkozást, hogy azt éltem át, ami igazából az új művek a sajátja, hogy másképpen kell hozzá viszonyulnom, mint eddig meglévőket. Tehát olyan minőséget hoz létre, amihez másképpen kell mondani.
De elképzelhetőnek tartom, hogy a Márton regény esztetikai kudarca, vagy elbeszélői kudarca, tehát egy hagyományos regény megírhatóságának a kudarca, az valójában erre futna ki, hogy bizonyos értelemben kívülről látjuk ezeknek a hagyomány kincsének az eltűnését, vagy legalábbis az elváltozását önmagától.
Beáta, Tankodáta?
A kritikával kapcsolatban csak ugyan evidens, hogy megoszlik a kritikai vélekedés az átkelés az üvegenről, vagy talán teljesen semmit mondó, vagy elenyésző, vagy egyáltalán nem kielégítő, például a nagydotörőnek a kritikája. Ez is távol van a dráma jelentőségétől. És ebben ennek talán ellentmondhat az is, hogy ugyanakkor erről jelent meg fiatal kritikusoknak egy rendkívül értékes jó könyv, az Üvegezés című tanulmánygyűjtemény. Tehát ilyen értelemben lehetséges, hogy nem egyértelműen pang a kritika, vagy csak oly mértékben, amennyire egyáltalán jellemző. Én egyfajta érzékenységnek a hiányosságát tapasztalom ebben, tehát valamiféle affinitásnak. Tehát számomra távolról sincs kimerítve, vagy egyáltalán gondolom azt, hogy kimerítettem a magam számára az átkerésnek az egész jelentőségét, vagy értelmét. Tehát az, hogy tanástalanná tesz, ez irritál. És ez viszont ez a nagyműveknek a feladata. És nem hiszem, hogy ki fogom egy jó ideig még meríteni, és hogy úgy gondolom, hogy értem teljes mértékben, és minden intenciójában követni tudom. De ezt erre közepes művek nem képesek.
Értelmezhetjük-e az értelmezhetetlenség tapasztalatát?
Ezt konstatálni és ehhez megpróbálni, ehhez viszonyulni. Én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik.
És hogyan viszonyulunk hozzá?
Lehet, hogy ez is teljes mértékben egy stratégiának a része.
Ezt én elfogadom.
Azt szeretném kérdezni, hogy már részben szóba került is az értelmezéssel kapcsán ez a megosztottság. Ezt hogyan értékelitek ezt a fejleményt, vagy egyáltalán hogyan látjátok, nem is az értékelésről, hogy az átkelés az üvegen nagyjából az a nagyszabású vállalkozás, amelyet a 80-as évek kritikai gyakorlatához képest többféle kritikus, nem csak a Németh Marcell kritikája, hanem Angyalosi Gergelyé, vagy Szirák Péter tanulmányában egy passzus, vagy Beck Andrásé is, igen távolságtartóan, vagy mint Marcell és Angyalosi Gergely művészi kudarcnak nevezett, ugyanakkor már szóba került az üvegezés, illetve más tanulmányok, viszont igen kitüntető figyelemben részesítették, és igen jelentős műnek értelmezték. Nyilvánvalóan nem az igazságszolgáltatás, hiszen ilyesmit szó nincs egy mű értelmezése kapcsán, hanem hogy ez a megosztottság a kritikának. Serkenti-e, gátolja, vagy továbbiakban milyen jelentősége van a Márton művészetének és egyáltalán magyar kritika értelmezésében?
Hát ezt egyébként tőle kéne megkérdezni, azt gondolom, hogy...
Most nem a szerzőre gondoltam, ja. A lehető legkevésbé.
Ja, akkor pontosan.
Tehát éppen azt gondolom, hogy a magyar kritika gyakorlatában és a mai kritika kondícióiban ez a történet hogyan értelmezhető?
Jellemzőnek tartom. Engem nem elégít ki, nagyon-nagyon... korlátozottnak érzem a figyelmet, vagy egyáltalán azt a figyelmet, amit az értékeknek kellene szentelni, vagy legalább. Szóval nagyon lassúnak érzem, és fáradtnak a magyar kritikát. Sokkal elevenebb lehetne, és akkor nem hiszem, hogy kiértékeltük az irodalomtörténet számára ezt a regényt, még hogyha ha foglalkozunk is, vagy alaposabban a művel, vagy visszatérünk rá, ezt nem hiszem, ez majd a későbbi évtizedek feladata, de nem hiszem, hogy a jelentőségéhez viszonyítva tényleg elegendő figyelem illeti, de nem csak a Márton László regényt, hanem sajnos ez általános a probléma.
Én úgy gondolom, hogy a Márton Lászlónál azzal a paradoxonnal állunk szemben, hogy egy nagyon nagy szellem, elnézést a kifejezésért, nagyon nagy szellemet tisztelhetünk benne. A szellem kiterjedése nagyobb több helyütt, mint a formái. Most ezt nagyon precízen próbálom így mondani. Tehát
nem, mit értesz ez pontosan?
Azt értem ez alatt, hogy amit az előbb is mondtam, hogy Márton László görget magával egy fantasztikus tartományt, tudástartományt, amit most nem akarok leírni, amivel belefér az erdélyi dráma, és belefér a Faust fordítás, és belefér egy ilyen regény, amivel ennyit foglalkoznak ennyiféleképpen, és belefér az a kritikai írás, ami szerintem páratlan a magyar kritikai irodalomtörténetben. Tehát létezik egy ilyen kiterjedésű szellem, amelyik időnként kénytelen megnyilvánulni regényíróként is, ugye? Tehát azért, mert a regény az egy kitüntetett műfaj, és nagyon fontos, hogy ő megnyilvánuljon ebben a műfajban. Mondjuk így most szinte karikaturisztikusan fogalmazok. De kétségtelen van egy ellentmondás, és én úgy gondolom, hogy az Átkelés az üvegen című regény, az rajta van egy szellem térképen, ami a Márton László, de nem fedi be, nem hanem egy forma, amit kihasít, mint egy ebből a szellemi létezésből, ami miatt foglalkozni kell vele, mert szerintem megkerülhetetlen a tevékenységének a teljessége miatt. Másrészt pedig megszoktuk, és ez egy megszokás, hogy az írók ugye masíroznak előre, szegény írók minden évben vagy minden öt évben produkálnak egy remek művet. Ha már létrejön egy név, egy írónak a neve létrejött, akkor szükséges is, hogy valamit csinálj, hogy hozzámérhessük az előzőhöz, és ez biztos az íróban is munkálkodik. De itt az ellentmondás, a szellem kiterjedése és a forma kiterjedése között, amit regénynek, novellának, drámának nevezhetünk, nincs feloldva. Én így gondolom ezt, és azért tanácstalanok az em. Egyrészt, hát természetesen a rendszerváltás után kibújt a szög a zsákból, és mindenki úgy gondolta, a kritikusokról beszélek egy részükről, hogy most azt írok, amit akarok, és ettől nagyon sok slendrián hanyag, rosszkedvű kritika is született sajnos, és ez teljesen egyetértek a Beátával ebben. Egyszerűen elveszett nagyjából a kritikaírásból, nagyon ritka helyen fordul elő az a finomság és a szellem, az odaadó figyelem, vagy az alázat a művek iránt. Másrészt viszont ő valóban egy nagy falat. Tehát ő eleve egy olyan nagy falat, de nem azért, mert egy nagy regényt írt, hanem mert egy különös szellem, akivel szemben iszonyatos elvárások vannak. Ugye hát ez így van sajnos a színészekkel is, így van a filmrendezőkkel is, így van egy ilyen reprezentativitás. Olyan elvárások vannak az írók az ember, hogy a következő regény legyen jobb, nagyobb, jelentősebb, és így tovább, és így tovább. És itt van egy ellentmondás, amit az egyik kritikus így old meg, a másik kritikus úgy old meg, a barát így old meg, a fiatal kritikusok amúgy oldanak meg.
Végzetül hadd kérdezzek egy viszonylag kockázatosabb és nehezen megválaszható kérdést, mégpedig az, ami egy fiatal szerző esetében mindig felöttébb kockázatos, de mégis már több mint 15 éve publikáló szerzőről van szó. Hogyan látjátok a magyar próza alakulás történetében, milyen hatása van Mártonnak ha tetszik, a fiatalom, vagy kortárs nemzedékeire. Egyáltalán van-e ilyen, vagy valóban izolált, magányos jelensége a magyar prózának ő?
Nem hiszem, hogy izolált. Hát a tőle fiatalabbak számára különösen közeli és követhető, elérhető magatartás. De azt hiszem, hogy talán a tőle idősebbekhez viszonyítva állhat különösen magányosan, mert nagyon fiatalon állt elő egy rendkívül jelentős opusszal. És egy elutasító kritikájával kapcsolatban gondolkodtam el azon, az átkerés kritikájáról van szó, hogy olyan kérdéseket, amelyeket ez a kritika fölvetett és érintett és egyáltalán szóvá tett, csak nagy művekkel kapcsolatban lehet föltenni. Tehát abban az esetben is, hogyha a kritikus számára nem volt elfogadható a kérdéseknek a megoldása, de föl sem merülhetnek bármilyen művel kapcsolatban olyan alapkérdések, amelyek történetesen ott fölmerültek.
Nem tudom, én nem tudom mérni, nyilvánvalóan, ha az ember olvassa a tőle fiatal vagy vele kortárs íróknak a szövegeit, akkor hát bennem állandóan működnek ilyen szeizmográfok, vagy ilyen jelzők, hogy bizonyos konstrukciók megjelennek, bizonyos gondolatformák megjelennek, és lehetne neveket mondani. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyáltalán nem egy légüres térben van a Márton László, hanem csak az lehet, hogy van egy különleges elvárás vele kapcsolatban, ami egyszerűen a csoda gyerekként való megjelenése után, amit megerősített minden egyes lépésével, és ezt a különleges elvárást valószínűleg nem is lehet teljesíteni, soha nem is lehetett teljesíteni, hanem ő járja a maga útját, ami ezeknek a szövegeknek és elbeszéléseknek a létrehozása, és az mindenkire hat, aki egy kicsit a Wittgenstein előszavára célzok, aki úgy gondolkodik, mint ő, ilyenek elég sokan vannak. Tehát a nyelvet ilyenfajta instrumentumnak tekinti, ilyen hangzásvilágot hoz létre, és ezt a mitológiai rendszert használja, amit a Laci.
És azért azt se feledjük el, hogy tavaly, amikor a nagyratörőt letette az asztalra, abban az évben jelent meg a Faust fordítása. Hát az egyik vagy a másik külön-külön is untig elég lett volna, és nem egy év produkciójának, hanem nagyon, nagyon hosszú időre. Rendkívüli jelentőségű minket.
Én is egyetértek annyit, hogy semmiképpen sincs légüres tér, de valószínűleg nagyon-nagyon nehezen folytatható hagyomány. Tehát biztos vagyok benne, hogy a fiatal irodalom, vagy az egészen fiatal irodalom olvassa, de azt a nyelvi virtuózitást, ezt a nagyságrendet is, és valószínűleg értelmezésnek ilyen problémáival, ezt nagyon-nagyon nehéz lesz igazán eredményesen továbbvinni.
Feltételes megállók című sorozatunkban beszélgetést hallottak Márton László Átkelés az üvegen című regényéről. A műsort Mészáros Sándor vezette. közreműködött Forgács András, Németh Marcell és Tomka Beáta, valamint Márton László, aki részleteket olvasott fel a regényéből. A szerkesztő Bán Magda volt.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. március 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Apám a király. Borenics Péter dokumentum műsora, 4. Károlyról. Az utolsó magyar király fiával, Habsburg Ottóval a beszélgetés Strasbourgban, az Európa Parlament épületében készült.
IV. Károly Magyarország utolsó királya 1887-ben született, és 35 éves korában halt meg Madeira szigetén. Amikor ünnepélyes külsőségek között 1916. december 30-án Budán magyar királlyá koronázták, 29 éves volt.
Milyen apa volt IV. Károly?
Nézze, kérdezik, először az volt, hogy persze, amíg király volt, amíg háború volt, alig láttuk, mert kint volt a fronton, vagy pedig az állam ügyeivel foglalkozott, úgyhogy tényleg mondjuk csak később jobban találkoztunk vele. Egy nagyon jó apa volt, és főleg az utolsó hónapokban, amikor Madeirában volt, és amikor még több ideje volt, úgy Etelka nővéremet és velem is hosszú sétákat tett Madeirában, ahol teljesen emberi viszonyt létesített, és sokat magyarázott. Főleg például azt is tanította nekünk bizonyos magyar költeményeket, mert ő nagyon szerette a magyar irodalmat. Ő betéve rengeteg költeményt ismert a magyar irodalomból.
Melyik volt a kedvenc?
Azt hiszem, hogy Petőfi Sándor.
Mondott Petőfi verseket
is. Igen, igen. Még azt is, hogy akasszátok fel a királyokat, az is egy költeménye volt. Azt azóta ismertem. Hát kezdve ez humoros volt. Ő először is mélyen vallásos ember volt. Feladatait nagyon komolyan vette. Mondjuk igazán egy lelkiismeretes, becsületes ember volt, mindig komolyan dolgozott, mindent nagyon komolyan vett, habár egyénileg, ezt anyámnak mondotta, azt nekem nem mondotta, de ezt tudom, ő például szeretett volna este kimenni, főleg koncertekre, de ezt sose tudta csinálni, mert mindig dolgoznia kellett.
Ha összehasonlítjuk édesanyját és édesapját, ki volt az erősebb egyéniség, ki volt a szigorú?
Kérem szépen, amíg az apám élt, akkor az apa volt a hatóság, a legfelsőbb hatóság a családban. Mihelyest meghalt, az anyám ezt átvette. És akkor az anyámnak egy dupla feladata volt. Apát is helyettesíteni, és anya is lenni. Úgyhogy itt összehasonlítás majdnem lehetetlen. Én mindig hálás vagyok azért, hogy akkor szigorú volt, nem volt mindig kellemes, de hála Istennek, hogy így volt. Igazán nagyon szerették egymást, tehát nagyon egységesek voltak. Mindent megbeszéltek egymással, és anyám is mindig hát az apámra gondolt, és ezt tovább is fenntartotta.
Összehasonlítja a Habsburg császárokat és királyokat, ebben hol helyezkedik el édesapja IV. Károly?
Hát őnek egy sajátos pozíciója van. Először is ő egy nagyon veszélyes politikai helyzetben átvette már a kormányzást. Egy író egyszer azt mondotta, hogy az apjám emlékezteti őt egy pilótára, aki egy repülőgépet vesz át, amelynek már az egyik szárnya letört. Úgyhogy nem lehet fönntartani. De aki mégis nem akarja elhagyni a posztját, és próbálja valamiképpen a dolgokat rendbe hozni, tényleg már nem sikerülhet, mert már túl rossz volt a helyzet, amikor átvette.
Milyen volt Ferenc József és édesapja kapcsolata?
Nagyon jó. Nagyon jó. Elvégre édesapám tisztelte a császárt és királyt, nagyon együttműködött vele, lojális volt vele szemben mindig. Így tehát még akkor is, hogyha más véleményem volt, azt becsületesen megmondta, amit az öreg úr nagyon tisztelt, de azért mindig azt csinálta, amit a monarcha akart. Úgyhogy tényleg úgy szeretném mondani, jó volt a viszony, kifejezetten az. Az anyám és Ferenc József közt is nagyon jó volt. Ferenc Ferdinándtal is bizonyos problémák léteztek, és több más családtaggal is. Úgyhogy az öreg úr nagyon is apreciálta azt, hogy apám olyan lojális ő vele szemben.
Milyenek voltak ezek a viták másokkal?
Politikai, személyi kérdések voltak a különbségek. De kérdezze, erről én mondjuk csak keveset tudok, úgyhogy nem tudom pontosan mondani, hogy miről voltak az ellentétek.
Volt-e olyan nemzet a monarchiában, amelyik közelebb állt édesapja szívéhez?
Azt nem hiszem. Ő igazán minden ezekkel a nemzetekkel szemben egyaránt volt, hogy szerette őket. Nézze, ő, ne felejtsük el, ő kint volt a fronton. Ő azt látta, hogy vannak mindenféle nemzetiségű katonák, akik bátran kiálltak a hazájuk mellett. Ennek folytán közel érezte magát mindegyikükhöz. Nézze, kezdettől fogva az ő célja az, ő tudta, hogy a háború elveszett. Az persze nyilvánvalóan nem mondhatta, de tudta. És ennek folytán az ő célja az volt minden áron is minél gyorsabban békét kötni. De azon kívül is a béke embere még akkor is volt, hogyha máshogyan állt volna a katonai helyzet. Úgyhogy tényleg az ő összes békés iniciatívái kifejezetten jogosultak voltak. És én azt hiszem, hogyha az ember látja most, hogy mások, akik az államokat vezetik, mennyire a végéig harcoltatták népeiket, én nagyon büszke vagyok arra, hogy az én apám próbált azonnal békét kötni, mert ez az állam fő feladata.
Vannak arról, amikor Magyarországon édesapját királlyá koronázták.
Hát kérem szépen, annyira mégis emlékszem mindenre, hogy amikor először megint több mint 70 év után a helyre jöttem, ahol a koronázás volt, hát majdnem azt lehetne mondani, kiismertem magamat, mutathattam azt, hogy hol volt a domb, és ezekre a dolgokra emlékeztem. Azon kívül emlékeztem nagyon is Tisza Istvánra, miniszterelnökre, már csak azért is, mert a többség, a jelenlévők többsége színes díszmagyarban, ő pedig fekete díszmagyarban volt, úgyhogy ez maga is feltűnő tény volt. Mondjuk az, hogyha tényleg ez a lovaglás föl a dombon, arra nagyon jól emlékszem. Emlékszem arra is, hogy mellettem ült a bolgár király, aki folyton próbált nekem dolgokat magyarázni, amelyeket nem értettem meg. Úgyhogy én inkább szerettem volna nézni, mint azt, hogy folyton ez az öreg úr, aki nem volt olyan öreg annak idején, de nekem nagyon öregnek látszott, nekem mindenféléket mondott, amiket nem értettem. És azután persze a lelkesedésre nagyon jól emlékszem, ezek a dolgok, ilyen részletekre emlékszem.
Ön szerint milyen szerepe volt édesapjának a magyar történelemben?
Hát azt hiszem, hogy nagy szerepe volt azáltal, hogy tényleg egyike azon kevés politikai vezetőknek volt, akik a második, az első világháborúban békét akartak. Az a híres francia író Anatole France azt írta, hogy az első világháborúnak egyetlen becsületes politikája Negyedik Károly volt, és ez igaz.
Mit tud arról, hogy a magyarok hogyan viszonyultak Negyedik Károlyhoz?
Hát én úgy érzem, hogy elég jó volt a viszony, mivel apám először is nagyon szépen beszélt magyarul, közel állt sok magyarhoz, úgyhogy én úgy érzem, hogy a viszony nagyon jó volt. Az apám nagyon tisztelte Tisza Istvánt, mint egy becsületes, egyenes és igazán jó magyar ember. De voltak mások is, voltak egyes miniszterek, Várzsonyi Vilmos például, akit ő behozott, mint első zsidó miniszternek, aki nem akart a Bibliára esküszni, és akkor Talmudra tudott esküdni, ezt mind az apám keresztül vitte annak idején. Úgyhogy voltak itt, mondjuk a magyar liberalizmussal voltak nagyon közeli kapcsolatai apámnak.
Szerepe volt 1916 és 1918 között Negyedik Károly feleségének, az ön édesanyjának, Zita királynénak.
Apámnak nagy támasza volt. Próbálta magát kitartani a politikából, amennyire lehetséges volt. De támasza főleg mondja az emberi kérdésekben volt, a kórházak látogatásában, Az mondjuk inkább a szociális kérdésekben támogatta erősen.
A csehek és más népek önállóságot és függetlenséget akartak. A magyar politikusok ezt nem követelték ilyen erővel. Mit gondol, miért?
Nézzek, képzel, először is nem lehet azt mondani, a csehek vagy a magyarok. Vannak különbségek minden nemzetben. Nézze, még a cseheknél is voltak óriási különbségek. Például arra emlékszem, hát Masaryk volt az, aki kívánta a cseh független köztársaságot. Masaryk fia, Jan Masaryk, aki később Csehszlovákia külügyminisztere volt, az utolsó napig a monarchiáért harcolt. Amikor én Jan Masarykkal először találkoztam, már a második világháború elején, hozzám jött, és azt mondta az elsőnek, én nem voltam hazaáruló, én még november 4-én harcoltam a monarchiáért. Tudja, ez a különbség.
Hogyan akarta megmenteni Negyedik Károly a Habsburg birodalmat, a monarchiát?
Éppen azáltal, hogy békét köt, és hogy azokat a reformokat keresztül viszi, amelyeket már nem tudott keresztül vinni, mert a háború alatt nem lehet reformálni egy államot.
Milyen reformokat akar?
Hát főleg az, hogy a szlávoknak több jogokat kell adni, hogy egy konfederációra kell átalakítani ezt az országot, hogy tehát tényleg, habár sok jó elv volt ebben a közös monarchiában, hogy azok az elvek teljes mértékben legyenek keresztül véve. Konfederáció és föderáció között volt. A különbség az, hogy a konfederáció sokkal még liberálisabb, mint a föderáció.
Október 16-án Negyedik Károly kiáltványt tett közzé.
Ausztria népei akaratának megfelelően szövetséges állammá alakul át, melyben minden néptörzs saját külön államközösséget alkot települési területén. Ez az új alakulás, mely a Magyar Szent Korona országának integritását semmi tekintetben sem érinti, minden egyes nemzeti államnak önállóságát biztosítja. De eredményesen fogja védeni a közös érdeket is, és mindenütt érvényesülni fog, ahol a közösség az egyes államok életszükséglete. A népeket, melyek önrendelkezési jogán az új birodalom felépül, felhívom, hogy nemzeti tanácsaik útján vegyenek részt a nagy munkában.
Vannak, akik úgy vélekednek, hogy IV. Károly kiáltványa volt a monarchia bomlásának elindítója. Ön is osztja ezt a véleményt?
Nem, egyáltalán nem. Nézze, a kiáltvány már októberben volt. Úgyhogy már teljesen gomba esett az egész. Kérdezze, akkor már az emberek nem bírták a háborút, elveszett volt a háború, úgyhogy tényleg, és a Tisza István volt az apám előtt, aki annak idején a képviselőházban azt mondta, elveszítettük a háborút. Még a Tisza István is, aki kemény vonalnak az embere volt, ő is az apám előtt mondott már ilyet.
November 11-én az osztrák miniszterelnök és a belügyminiszter megjelent Schönbrunnban, hogy a császárral aláírassanak egy kiáltványt, amit előre megszövegeztek. Ekkor hangzott el Károly sokat emlegetett mondata.
Egy uralkodó sohasem mondhat le, csak megfosztható trónjától.
Az aláírásra csak hosszas vita után került sor, amikor egyértelműen tisztázódott, hogy a lemondás csupán a hatalom gyakorlását érinti, a trónt nem. November 13-án Károlyi Mihály magyar miniszterelnök 4 tagú delegációt küldött Károly királyhoz, hogy lemondásáról tárgyaljanak. Az eredmény ugyanaz a kompromisszum, amit 2 nappal korábban az osztrákok értek el. Ez egy rövid nyilatkozatból állt.
Nem kívánok útjába állni a magyar nemzet kibontakozásának, amely iránt épp úgy, mint azelőtt ugyanazt a változatlan szeretetet érzem. Ezért lemondok részvételemről az államügyek irányításában, és elismerem a döntést Magyarország új kormányformájáról.
Hogy értékeli IV. Károly november 11-i kiáltványát?
Hát nem volt más lehetősége már. Akkor már minden úgy is késő volt, úgyhogy nem tehetett mást, mint azt, amit tett. Na hát éppen az, hogy hát visszavonult annak idején a kormányzástól, hogy átengedte próbálván valamiképpen megmenteni a belső békét. Mert nem szabad elfelejteni, akkor is már óriási ellentétek vagyok, akkor, amikor a hadikormány hatalomra került, és már is minden, szóval annyira forradalmi atmoszférában volt, hogy nagyon nehéz volt valamit még megmenteni, úgyhogy kellett próbálni csak, hogy az átmenettel minél békésebben végződjön, és ne legyen főleg az, hogy most is egy új vérontás legyen az országban belül.
Vannak, akik azt mondják, hogy a monarchia kellő időben történt föderációs átalakítása megmenthette volna létét.
Az biztos, de ez sokkal régebben történt, az a háború előtt kellett volna csinálni. Ő ugyan annak idején ez ilyen gondolatok voltak az övé, de kérem szépen mondjuk, ő neki nem volt lehetősége, mert egy háború alatt nem lehet egy alkotmányos rendet megváltoztatni.
Ön szerint szükségszerű volt-e, hogy a Habsburg birodalom felbomlott?
Nézze, kérem szépen, meg lehetett volna menteni, de csak a háború előtt. És akkor is nagyon nehéz lett volna. Nézze, ezt a történelem nagyobb vonalaiba kellene helyezni. Annak idején a 19. századnak az volt a fő elve az extrém nacionalizmus. Már most a mi monarchiánk nem volt egy nacionalista szerv, hanem tényleg egy sok nemzeteknek eléggé egyenjogú együttélése. Úgyhogy ez a monarchia a 19. század szelleme ellen állt. És csak ő egyedül. Úgyhogy mondjuk egy harc az idő szelleme ellen, egy harc, amelyet gyakran el szokták veszteni. Most én úgy érzem, hogy a monarchia tényleg abban, hogy harcolt ezen elvek mondjuk a 19. század naturalista szelleme ellen, sokat megmentett. Mert amit mi most itt csinálunk, ez megint csak tovább csinálja azt, amit annak idején a monatja tett. Úgyhogy jogosult volt ez az ellentállás, de majdnem reménytelen.
Úgy érzi, hogy amit itt most az Európa Parlamentben tesz, az tulajdonképpen folytatása ennek?
Igen, biztos, egész biztos, hogy ez. Nézek, képzeld, de nem csak amit én teszek, nézek, hogyha mindenféle nemzetiségi kérdésekről is így tovább folyik a vita, mindig megint újra behozzák azt, hogy mi volt a mi tapasztalataink a Duna-merencéjében, és ezeket felhasználják, mint például éppen az a Moráviai Egyezmény 1905-ből, hát az egy, majdnem azt mondanám, az archetípusa annak, hogy amit próbálnak a nemzetiségi kérdésekben most tenni.
November 11-én
igen,
hangzott el IV. Károly kiáltványa.
Nem mondott le a trónról, soha.
Ő mit csináltak ezután, édesapja és a családja?
No, nézek, ilyen szépen, Bécsben volt akkor, és akkor visszavon, először Bécsben marad, amíg tudott maradni, de azután éppen megint, hogy ne legyen vérontás, mert voltak ezek a fiatalok, akik jöttek Schönbrunnba, hogy megvédjék, hogy ezeket elengedhesse, visszavonult akkor Alsó-Ausztriába, Eckartszalba, ahol azután egészen 1919 márciusáig maradt.
Továbbra is császárnak, illetve királynak tekintette magát?
No, természetesen, mivel nem is mondott le a trónról, és nem is mondhatott le.
Miért?
Mert képzelni, egy császár nem tud lemondani, ha csak nem, azt érzi, hogy már nem képes az ügyet, a feladatot keresztül vinni. És azon kívül ne felejtse el, ami nála főleg számított, az a koronázási esküje volt. A budapesti koronázási esküje. És ettől nem tudott szabadulni.
Miért? Miben különbözött, hogy császár volt?
Nézek, érzem, mert a magyar koronázás mégis valami más. Az osztrák császárság egy relatív új volt, nem, de csak a 19. század kezdetétől volt osztrák császárság. Volt ugyan a német császárság, de nem volt osztrák császárság. A német császárságról kellett lemondani a császárnak 1806-ban, hogy Napóleon ne vegye át, szóval likvidálta ezt, de azután nem állították fel újra, de felállították az osztrák császárságot. Míg a magyar királyság az egészen valami más. Ennek óriási misztikus tartalma van. A Szent Korona egészen más valami, mint bármilyen más korona a világon.
Miben különbözött?
Nézzek, kérem szépen, először az, hogy a mi filozófiánk szerint a Szent Korona a magyar államfő. A király csak a Szent Koronának a szolgája. Tehát ő nem mondhat le erről a szolgálatról.
Ausztriában ez másképp volt?
Ez egészen másképp volt. Nézze, az osztrák császári korona egy aránylag új korona volt. Egészen más úton létesült. Nézze, a mi magyar Szent Koronánk az így nagyon régi. Igazán azt lehet mondani, a nemzetnek az alapelrekjéje. Éppen ezért én például nem tartom jónak, hogy a Nemzeti Múzeumban van. Kellene nálunk is most a Szent Koronának egy külön helyet biztosítani, valamilyen történelmi helyen.
Hova tenni a magyar koronát?
Kérem szépen, azt most nem tudom, hogy hová lehet tenni, talán a koronázási templomba, vagy valamilyen ilyen igazi történelmi helyen, van sok történelmi hely nálunk.
Az 1919 elején
az osztrák köztársaság kormánya azt az ajánlatot tette a császári párnak, hogy Károly lemondása esetén egyszerű állampolgárokként élhetnének tovább az országban. Ezt ők elutasították. A válasz, akkor el kell hagyniuk az országot.
5. György angol király egy ezredes küldött Eckartsau-ba, hogy személyesen gondoskodjon Károlyról és családjáról. Ezután Károly levelet írt 5. Györgynek és Lloyd George munkáspárti angol miniszterelnöknek, akiktől csapatokat kért. A katonaság helyett azonban üzenet jött Londonból. Jó lenne, ha a császár elhagyná Ausztriát.
A svájci kormány hajlandónak mutatkozott arra, hogy a Habsburg családot befogadja. Károly és Zita végül is beleegyezett az utazásba.
Az angol ezredes külön vonatot állítatott össze több szalonkocsival és podgyászvagonnal. A császári és királyi autókat egy nyitott vasúti kocsira rakták fel. Mária Terézia gyémántnyakékét és gyöngycsorait, valamint Zita királyné különösen értékes ékszereit az ezredes kenyérzsákjába tették. Károly tábornagyi egyenruhában a Wiedersehennel búcsúzott az állomáson összegyűlt emberektől. Zsebében Svájcba szóló beutazási engedély volt, valamint az osztrák köztársaság Karl Habsburg Lotharingen névre kiállított útlevele azzal a bejegyzéssel, hogy az okmány tulajdonosa nem jogosult Ausztriába való beutazásra, illetve az ország területén való átutazásra.
A külön vonat 1919. március 24-én 15 óra 45 perckor gördült át az osztrák-svájci határon.
Édesapja, 4. Károly kétszer is visszatért Magyarországra. Először beszéljünk az elsőről. Mi volt a célja?
Nézzek, kérem szépen, a célja az volt, hogy annak idején nagyon is hívták a fehér tea miatt. Nem szabad elfelejteni, hogy mi történt akkor Magyarországon. És tényleg, ha ti engedte ezt a fehér tea eléggé szabadon tombolni, és ennek folytán főleg azok hívták őt, akik a fehér terrortól szenvedtek. Annak idején az első restaurációnál még apám számított Horthy lojalitására, annál is inkább, mert még a háború után is Horthy újra esküdtett spontán a királyra, úgyhogy az apám igazán számított őre. Nem gondolta, hogy teljesen bensőleg. Ugyan egyesek tanácsolták neki, hogy ne bízzon Horthyban, de ő bízott benne. Mert elvégre ismerte, amikor Ferenc József mellett volt, és azon kívül ő is annak idején a flotta vezetésére hívta, mert tényleg egy nagyon elsőrangú tengerész volt. Úgyhogy számított őre, az első restaurációs kísérlet következménye az volt, mert ő megértette és látta, hogy itt Horthy alatt történnek bizonyos dolgok, de még mindig remélte, hogy Horthyt rá tudja venni, hogy más politikát az ő alatta tovább vezesse. De hát, ahogy tudják, a könyvekből és a protokollokból, amiket az apám írt, hát tényleg, hogy ez nem volt így, úgyhogy ezért kudarcot vallott az első restaurációs kísérlet.
Később nem bízott Horthyban?
Nem, akkor már nem, a másodikban nem. Akkor már tudta.
Kik hívták az első látogatásakor Magyarországra?
Kérem szépen, a szociáldemokraták, a zsidók, a keresztények nagyobbára, főleg a politikusok hívták.
Március 24-én Károly titokban, egyszerű szürke ruhába öltözve, gyalog lépte át a svájci-francia határt. Onnan gépkocsival szállították Strasbourgba, majd kísérőjével együtt vonatra ültek, amely Ausztria felé vitte őket.
Károlynak Sánchez névre kiállított spanyol útlevele volt, melyet a párizsi harmadik kerületi rendőrprefektúra, valamint a német, csehszlovák és osztrák követség láttamoztatott. A vonat késő délután futott be az osztrák határra. Itt azt mondták, hogy a spanyol utas beteg. Ezért a hatóságok megengedték neki, hogy fennmaradjon a hálófülkében. Útlevelét ez alatt a bajorok és az osztrákok is megvizsgálták, és mindkét oldalon rendben lévőnek találták. Az utasok folytatták útjukat Bécs felé. Már sötétbe borult az osztrák főváros, amikor a vonat begördült a Westbahnhof kupola csarnokába. Károly kísérőjével együtt szállt le a vonatról. Egy magas sovány férfi lépett hozzájuk, aki mindkettőjüket üdvözölte. Néhány szót váltottak, majd Károly egyedül kisietett az állomás épületéből. A másik két férfi beült egy taxiba. A Bristol szállóba, mondták. De már előbb a közeli parknál megállították a taxit, és Károly beült a kocsiba. A sofőr új címet kapott. Landskrongasse 9. Ilyen szám azonban ebben az utcában nem volt. A sofőr tehát megállt. A bent ülők kiszálltak, megvárták, amíg a taxi elhajt, és ekkor Károly az 5-ös számú palota kapujához lépett és csengetett. A palota portásának azt mondta, a házigazdával, gróf Erdődi Tamással akar beszélni.
Károly útja Bécsből Szombathelyre, majd onnan Budapestre vezetett. Március 27-én már a budai királyi palotában volt. Horthy Miklós kormányzóval való találkozását magántitkárának, Bárok Karl von Werkmannak diktálta le.
Két óratájt érkeztünk Budára, és a miniszterelnökség épülete elé hajtottunk. Ott leállítottuk az autót, én pedig előre küldtem Zsigrait és Jármit, hogy jöttömről értesítsék a kormányzót. Zsigrai kisvártatva meglehetősen lógó orral tért vissza. Felséged legyen nagyon erélyes, mondotta. A palota kapujában magasházi százados a kormányzó szárnysegéde fogadott, piros-fehér-zöld válszallagos tábori uniformisban. Bevezetett a palotának egy vendégszobájába, amely azonban fűtetlen volt. Erre azt mondtam, hogy kísérjenek egyenest a kormányzóhoz. Amint beléptem a szárnysegédi szobába, már is jött elém Horthy, zavart arckifejezéssel, majd a dolgozószobájában mindjárt ezzel kezdte. Ez katasztrófa, felséget azonnal forduljon vissza, mire én kormányt akarok alakítani, és ön lesz a hadsereg főparancsnoka. Sopánkodott, hogy ebbe belepusztul az ország, be fog vonulni a kisantant, a hadsereg megbízhatatlan vérontása is sor kerülhet. Még 0,5%-nyi esély sincs a sikerre, mondta. Miniszterelnököt sem tudok majd keríteni, és így tovább. Azt válaszoltam, hogy én mindennek ellenére kormányt alakítok. Szerintem a kisantant nem olyan veszedelmes. Beszámoltam neki Brian közbejárásáról. Közöltem vele, hogy a lövöldözéstől korán sem ijednék meg, miniszterelnököt pedig majd csak találok, ha más nem, hát vasminisztert. Beszélgetésünk során emlékeztettem Schönbrunni találkozónkra, amikor még fennlobogott a fehér-piros zászlónk, amelyet oly fájdalmas események után vontunk le, és amikor ő azt ígérte nekem, hogy visszasegít majd jogaimba. Eszébe idéztem azt is, hogy belőle kiskapitányból én csináltam flotta parancsnokot. Hiába álláspontján nem változtatott. A Brian közbejárásáról mondott a iránt kételyét fejezte ki, mondván, hogy a franciák sok mindent megígértek már. Amikor a dolog már nagyon elhúzódott, én megmaradok annál, amit mondtam, adok önnek 5 percet, fontolja meg a dolgot. De az 5 perc elteltével sem mentünk semmire. Látván, hogy így módon semmire sem jutunk, azt ajánlottam. Én most visszamegyek Szombathelyre, és Lehár csapataival megpróbálok Steyrországban és Ausztriában rendet teremteni. Vonakodva bár, de beleegyezett. Már előbb megkérdeztem tőle, hogy most mit fog tenni, talán letartóztat? Csak nevetett. Az egész beszélgetés alatt hangoztatta, hogy őt köti a nemzetgyűlésnek tett esküje. Hogy eskü kötelezné velem szemben is, tagadta. Később ugyan mégis azt mondotta, hogy minden tisztességes ember az előbb tett esküjéhez ragaszkodnék. Amikor kijelentette, hogy kötelességei vannak a nemzet iránt, azzal válaszoltam, hogy rám meg e pillanatban Habsburg Rudolftól kezdve összes őseim tekintenek alá. Ezt nagyon is megérti, mondta ő. Mielőtt elindultam volna, így szóltam hozzá. Ön kitart az álláspontján, én is a magamén. Előtte pedig még azt mondtam neki, ön tábornokomnak maradt itt, mire rábólintott. Többek között azt is előadta, hogy értesülvén a József főherceg javára készülődő pucsról el volt számba rá, hogy vérbe fogja folytani. Én Lehár ezredesi uniformisában jelentem meg a palotában. Most egy oldalfolyosón távoztam a szobából, és magasházi kíséretében lehetőleg észrevétlenül mentem vissza az autóhoz, majd elhajtottunk. A kormányzót arra kértem, mondja meg a politikusoknak, hogy ismét kívül vagyok az országon. Miután láthatólag mindent elrendeztünk, búcsúzáskor átnyújtottam a kormányzónak a Mária Terézia rend nagy keresztjét. Aztán 4:30 körül nagy sietve elindultunk a miniszterelnökségről, nehogy elárulják a történteket, vagy a kormányzó megbánja elhatározását. De minden hitemet elvesztettem, amikor megtudtam, hogy Horthy még aznap délután magához kérette az Antant nagyköveteit, és, aminek megőrzésére pedig ígéretet tett, egész beszélgetésünket elmondta nekik.
Negyedik Károly visszautazott Szombathelyre, majd április 5-én elhagyta az országot.
Károly még egy kísérletet tett arra, hogy elfoglalja a magyar trónt. Repülőgépet béreltek Svájcban, és 1921. október 20-án délben elindultak Magyarország felé. A hatszemélyes Junkers gépen ott ült Károly felesége, Zita is. Az utazás nem volt veszélytelen, mert a benzintartály kiukadt, s a gép motorja többször is leállt. Ennek ellenére 4 órai utazás után mégis sikerült leszállniuk eredeti céljuk helyszínén, Dénesfán, Ciráki gróf szántóföldjén. Másnap a soproni katonaság felesküdött a királyra. A zeneszerző Lehár Ferenc bátyja, Lehár Antal ezredes csapatai készenlétben álltak, hogy bevonuljanak Budapestre. A király támogató erők azonban nem jutottak el a fővárosig, mert Horthy hadserege Budaörsnél megállította őket. Másnap Tatán a királyt és feleségét őrizetbe vették, és Tihanyba vitték. Ezután Károlyt és Zitát átadták az Antant megbizottjainak. November 1-én Bajáról indult el az a 2 angol hajó, mely a portugál fennhatóság alatt álló Madeira szigetére szállította őket.
5 nappal később a magyar törvényhozás megfosztotta a Habsburg házat a magyar királyi tróntól és az uralkodói jog gyakorlásától.
Madeira szigetén édesapja fogoly volt-e?
Tényleg igen. Mondjuk így, hogy nem engedték ki, az úgynevezett Conférence des Ambassadeurs oda helyezte az apámat, és nem tudott elhagyni, elvágták teljesen az anyagiaktól, úgyhogy az összes, mondjuk nem is volt pénze már egyáltalán, úgyhogy tényleg fogoly volt ott. Csak a portugáliak nagyon becsületesen és nagyon, mondjuk, rendesen viselkedtek vele, habár akkor egy szélső baloldali kormány volt Portugáliában.
Én úgy tudom, hogy mielőtt Magyarországot elhagyta édesapja,
igen,
megvizsgálták és egészségesnek találták. És 1/2 évvel később kint, igen, Madeira szigetén meghalt.
Igen.
Egyesek azt állítják, hogy lehet, hogy ilyen lassú méreggel
azt nem hiszem.
Megölték
édesapját. Őszintén szólva azt nem hiszem. Nézze, a madeirai orvosai nagyon is rendes emberek voltak, akik alaposan megvizsgálták halálos betegsége alatt. Nézze, ne felejtsük el azt, hogy annak idején mind azok a jó orvosságok, amelyek most az emberek rendelkezésére állnak, legyen az a penicillin és mindez, nem létezett. Úgyhogy annak idején, amikor apám meghalt, egy tüdőgyulladás még egy irtó veszélyes valami volt, ma már majdnem csak egy jobb nátha. Tudja, ez az óriási különbség, nem is, az ember nem is képzeli, hogy milyen óriási lépéseket tett előre az egész orvosi tudomány. Úgyhogy tényleg én azt hiszem, hogy ez az nem igaz.
Károly nehezen viselte a Madeira szigeti párás levegőt. A fűtetlen, nedves falu és penészgombás épületben kétoldali tüdőgyulladást kapott. Egyik életrajzírója szerint röviddel halála előtt a következőket mondta.
Még egyszer semmisnek és érvénytelennek nyilvánítom a novemberi kiáltványt, mert azt úgy kényszerítették ki. És egyetlen ember sem foszthat meg attól, hogy Magyarország koronázott királya vagyok.
Az utolsó magyar király fiatalon, 35 éves korában halt meg Madeira szigetén. Sírja ma is ott van.
Apám a király. Borenics Péter dokumentum műsora hangzott el az utolsó magyar királyról, IV. Károlyról. Közreműködött Mécs Károly. Zenei munkatárs Molnár András. A felvételt Diósi Sarolta és Liszkai Károly készítette. Dramaturg Somonyi Pap Zoltán.
A dokumentum műsor 1995-ben készült, és legutóbb 2007. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Itt van, utána jött.
Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a váróhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig.